Mostanában tudjátok jól, hogy elég sokszor Zsoltárok könyvét szoktam elővenni az Isten tiszteleteken, nem egyszer fordul ez elő. Most is így lesz. Most is így lesz, mert, és néha fogom használni az okostelefon, mert bár ismer Zsoltár, de hát azért néha jó az igét idézni a Szentírásból. Nyissuk meg a Szentírást az 50. Zsoltárnál. Az 50. Zsoltár, ami egy olyan Zsoltár, előjáróban, mielőtt felolvasnánk a Zsoltárt, azért egy gondolatot arról, hogy ki a szerzője a Zsoltárnak. Ugye Aszáp Zsoltára. Aszápnak vannak Zsoltárai a Bibliában, 12 Zsoltár. 50-es, 73-as például, ugye a két legismertebb, de vannak még persze neki Zsoltárai. Na most, mit tudunk Aszáfról? Azt tudjuk róla, hogy Dávid korában élt, a lévi nemzetségében született, abban a nemzetségben élt, tehát lévi családjának volt a leszármazottja, és nagyon-nagyon fontos, hogy a zenei szolgálatoknak volt az egyik vezetője Dávid korában, tehát jó zenész volt, és jó költő. Na most nem csak, hogy ő volt nagyon jó zenész és karmester Dávidnak az udvarában, hanem a későbbi leszármazottai is, akik akár több száz évvel később a Szentírás megemlíti, ugyanezt a szolgálatot folytatták. Ugyanezt a szolgálatot folytatták, és hát természetesen a zsoltárokhoz mindig a zene kapcsolódik, így volt ez már az ószövetségi időkben, és hát természetesen ma is így kell, hogy legyen. Hát most mi zenélni sajnos nem fogunk, de annál inkább szeretnénk megérteni az 50. Zsoltárt, úgyhogy hallgassuk is akkor meg. Szerintem tökéletes, a legjobb. Végig.
Az Úrtól és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionról adjunk fel az Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat, emésztő tűz van előtte, és erős forgó szél körülötte. Hívja az ereket odafenn, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjjetek elénk kegyeseink, akik áldozattal köttettetek szövetséget vele. Az egek hirdetik igazságát, mert Isten a bíró, Szela. Hadd népem, hadd szólja. Izrael, hadd tegyek bizonságot ellened, Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek meg véres áldozataidért, sem szüntelen előttem lévő égő áldozataidért. De nem fogadhatok el vikát a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdő minden vagyja, az ezernyi hegy minden állata. Ismerem a hegyek minden szárnyasát, és minden az enyém, ami mozog a földön. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ami ezt bekötik. Vajon a bikák húsát eszem-e, s a bakok vérét iszom-e? Hálával áldozzál Istennek, és teljesít a felségesnek tett fogadalmaidat. Így segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig azt mondja Isten, hogy mersz beszélni rendeléseimről, és szádra venni szövetségem? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé vetett beszédemet. A tolvajt látsz, mellé szegődsz, és paráznákkal közösködsz. Szádat gonoszságra tártod, és nyelvet családságot szök. Leülsz, és testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is szülöd. Ezeket teszed, és én hallgassa. Azt gondolod, olyan vagy, mint te, megfeddelek téged, és elég sorolom mindezeket. Értsétek meg ezt ti, akik megfeledkeztetek Istenről, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki figyel az útra, annak mutatom Isten szabadítását.
Köszönjük a felolvasást. Tehát az 50. Zsoltár, amit sokszor idézünk. Sokszor idézünk az Isten tiszteleten, nagyon sokszor előkerülnek bizonyos versei, főleg amikor ugye az adakozás szertartása zajlik. De magának ennek a Zsoltárnak én is nagyon sok minden aspektusát, részét azt most értettem meg. Azt nem mondom, hogy 100%-osan. De most értettem meg, hogy tulajdonképpen ez a Zsoltár miről is szól. Egyáltalán mikor, milyen történelmi környezetben hangzik fel ez a Zsoltár, mert azért érezni lehet ebből a Zsoltárból, hogy ez egy profécia is. Azt mondja az első vers, hogy az Úr, a hatalmas Isten hívja a földet napkelettől napnyugatig, A tökéletes Sionon jelenik meg Isten, ragyogó dicsőségben, ahogy mondja a Szentírás, hívja az egeket, hogy megítélje népét, körülötte emésztőtűz, forgószél. Milyen időszak jut eszünk erről? Ugye az utolsó idők. Arról szól ez a Zsoltár, hogy az Isten ítélni fog. De nem magáról az ítéletről szól, hanem ami előtte van. Nagyon érdekes felfedezés volt a Zsoltárból az, hogy úgy tűnik, hogy mielőtt Isten az utolsó időkben végérvényesen ítéletet tartana a nemzetek felett, még egyszer úgy fog szólni az emberiséghez, ahogy eddig még soha. Ez nagyon világosan kiderül ebből a Zsoltárból, és talán egy picit ez újdonságnak hat, mert mi eddig mindig azzal foglalkoztunk, hogy ítélet lesz, azzal foglalkoztunk, hogy hát majd az embereknek kell az evangéliumot hirdetni az ítélet előtt, de ez a Zsoltár arról beszél, hogy Isten nagyon-nagyon közvetlen módon, nem tudjuk, hogy hogyan, de nagyon közvetlen módon fog megnyilvánulni az emberiség előtt, és szólni az emberiséghez. Talán azt az igét lehetne ezzel kapcsolatban mondani, amit Jézus mondott, hogy a kövek fognak beszélni. Mert ez a Zsoltár még nem az utolsó ítéletről szól, hanem azzal kapcsolatban tárja az ember elé, az Istennek az útját, hogy mi a helyes Isten tisztelet. Hogyan tisztelheted az életedben Isten? És az utolsó időkben ez a legnagyobb kérdés. Nem csak az, hogy van-e Isten. Sokaknak még ez is kérdés, ugye? Nemrég hallottam egy előadást, amit nem kifejezetten keresztények tartottak, viszont annál érdekesebb volt, mert azt állította a két előadó, hát pontosabban egy kérdező is, és egy társa, aki hát válaszolt a kérdésekre, pontosabban ez egy beszélgetés volt, hogy a darwinizmus megbukott. Nem kifejezetten keresztény honlapon volt ez az előadás. Azt nem mondom, hogy istentelen volt a honlap, mert vannak szóba kerül az Isten, a teremtés, de nem kifejezetten úgy, ahogyan talán azt mi megszoktuk a Szentírásból. Nem is lényeges, hogy hol volt ez az előadás. A maga a lényeg az, hogy arról beszélt ez a két ember, körülbelül 40-45 percen keresztül, hogy a darwinizmus miért bukott meg. És tudósok egész sor véleményét hozta, amely arról szólt, hogy a darwinizmus halott. És a teremtés, vagy legalábbis az értelmes tervezettség sokkal-sokkal reálisabb, mint a darwinizmus valaha volt. Tehát az embereknek ma erről is kell beszélni. De nem csak erről. De azt mondja ez a Zsoltár, hogy napkelettől napnyugatig hívja az Isten, a hatalmas Isten, vagy a Károlyi fordításban, ahogy olvassuk, ugye a revideált Károlyi fordításban, az Istenek Istene. Miért több Isten létezik? Hát nyilván nem erről van szó. De azt mondja a Zsoltár, hogy Isten olyan hatalmas, hogy ha lenne több Isten, akkor ő lenne az Isteneknek az Isten. Mert a Biblia arról beszél, hogy halld Izrael, egy Isten van. És hogy ő az Isteneknek az Istene. Ő minden hatalomnak a forrása. És napkelettől napnyugatig hívja a Földet. Mit üzen ez neked ma ez a kijelentés? Az, hogy Isten ítélni fog. Ilyen egyszerű. És hogy ez az ítélet, ez bizonyos. Bizonyos. És azt mondja a Zsoltáros, hogy hívja a Földet. Később azt mondja a hatodik vers környékén, hogy hívja az eget, mert ítélni akarja népét. Az ég, a világ mindenség, ahol a Teremtő nagyon sok helyen alkotott életet, és értelmes életet is, tanulja lesz ennek az ítéletnek. És mielőtt ez az ítélet megtörténne, még Isten szólni kíván az emberiséghez. Miért különleges ez a Zsoltár? Azért különleges ez a Zsoltár, mert azok közé a Zsoltárok közé tartozik, ahol Isten maga szólal meg. Van ilyen Zsoltár, 81. Zsoltár, 95. Zsoltár. és van még másik ilyen zsoltár is, és az 50-edik is ebbe a kategóriába tartozik, amikor Isten megszólal. Az első 6 vers, az gyakorlatilag bevezeti mindezt. Arról szól, hogy Isten láthatóan, ha nem is nyilván testi alakban, de láthatóan megnyilatkozik az emberiség történelmének egy pontján, és ez Jézus eljövetele előtt lesz valamikor. Látványosan, természeti jelek által ki fogja nyilatkoztatni az ő hatalmát. De mit mond a Szentírás? Előtte emésztő tűz, körülötte forgó szél. Figyelmeztetni fogja Isten az emberiséget. Mert van mire figyelmeztetni. És ugye a továbbiakban arról beszél a Szentírás, hogy a föld és az ég tanúja annak, hogy Isten szólni fog. Miért kell ilyen módon közbeavatkoznia a Teremtőnek? De azt mondja a Zsoltár, hogy Isten ítélni fog. Ítéletre készül, ítélni jön. Jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Mondja a másik versben Aszáf. De mielőtt jönne az Isten, mielőtt végérvényesen jönne az Isten, az ő fia által, hogy lezárja az emberiség történelmét. Olyan módon fog megnyilatkozni az emberiség előtt, hogy mindenkinek kicsintől fogva nagyig helyes fogalma legyen arról, hogy Isten létezik. Ez nem jó hír. Szerintem ez nagyon jó hír. Mi azt képzeljük, hogy az utolsó idők evangélium hirdetése az csak rajtunk áll. A Biblia azt mondja, hogy nem. A Biblia azt mondja, hogy ugyan nagyon nagy része lesz az utolsó időkben az igazi keresztényeknek, azoknak, akik valóban odaszentelt életet élnek, nagyon nagy részük lesz abban, hogy az evangélium a világon elterjedjen. De Isten támogatni fogja ezt természet fölötti módon. És erről beszél az 50. Zsoltár. És ugye, ami a leglényegesebb része, az a 6. verstől kezdődik, és folyamatosan tart a 23. versig. Ugye két nagy csoport van, amelyiket Isten megszólítja az 50. Zsoltárban. És ez jelzi azt, hogy az emberiséget Isten két csoportra osztja. Kettőre. Az egyik az, akikről azt mondja a Szentírás itt a 6. versben, hogy jöjjetek elém, akik az én áldozatomban, akik áldozattal kötöttetek velem szövetséget. Hald Izrael, téged intelek, szól a 7. vers. A másik ugye a 16. verstől, a bűnösöknek ezt mondja Isten. Két csoport van át az emberiség életében. És mindig így volt ez. Akik Isten szövetségesei, akik társulnak a Teremtővel, akik az ő szövetségét komolyan veszik, és a másik, akik nem. És az utolsó időkben ez egészen sarkalatos módon fog megnyilvánulni. És az az evangélium, hogy Isten mind a két csoporthoz szólni szeretne. Nem az van, hogy csak a szövetségeseihez beszél, és a többiek már nem érdekesek, hanem arról beszél, hogy mindkét csoportnak van mondani valója. Mert ítélni fog Isten, és mielőtt ez bekövetkezne, minden emberhez szólni fog. Kivétel nélkül. Mert Isten ítélni fogja a földet, és ennek az ítéletnek végérvényes következményei lesznek. Végérvényesek. Visszavonhatatlanok és végérvényesek. Erről ugye beszél a 22. vers. Érdekes módon csak az Istent nem ismerő, vagy őt nem követő emberek összefüggésébe beszél erről. Mit tudunk erről a beszédről, amit Isten intéz az emberiséghez? Mind a két csoportnak intést fogalmaz meg. Azokat is, akik a szövetségében vannak, és azokat is, akik nincsenek az ő szövetségében, egyaránt intésbe részesíti a Teremtő. Hát nézzük meg akkor az első csoportot, akik a szövetségesei. Azt mondja, hogy hallgass én népem, most én intelek. Isten népét inteni kell. Szóval nem úgy van ez, mint ahogy nagyon sok közösségben, ahol nagy hangsúlyt helyeznek az Istennek a megnyilvánulásaira, és ott ilyen ünneplő módon azt mondják, hogy hát igen, Isten jön, Krisztus eljön, és magához vesz bennünket, és mi dicsőek leszünk, mert mi már annyi dolgot tettünk Krisztusért, meg az Atyáért, hogy igazából Istennek meg is kéne köszönnie, hogy ennyi mindent tettünk érte. Itt arról beszél a Szentírás, hogy Isten népét is meg kell inteni. Különben nem áll készen az utolsó ítéletre. És miben kell meginteni Isten népét? Azt mondja a Teremtő az 50. Zsoltárban, hogy nem feddelek meg a te véres áldozatért, amik szüntelen előttem vannak. De nem fogadhatok el bakokat és bikákat a te házadból. 15-16. vers. Illetve 7.-8. vers pontosabban. 8-9, így van. 8.-9. vers. Nem fogadhatok el. Miért? Azt mondja, hálával áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek minden fogadásodat. Hívd segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Mi a baj Isten népével a végidőben? Hát az, ami mindig is baj volt Isten népével. De a végidőben sokkal-sokkal hangsúlyosabb ez a probléma. Azt mondja Isten, hogy az a ti bajotok, hogy nem éreztek hálát a teremtőtök iránt. És ezért a ti áldozataitok, azok véres áldozatok. Ugye az ószövetségi környezetben nyilván ennek más volt a környezete, a szöveg összefüggése, hiszen ugye az ószövetségben ténylegesen állatokat áldoztak Istennek. De ma vajon a mi áldozataink sokszor nem véres áldozatok, nem? Kiszakítom az időmből, hogy elrohanjak munka után, mert így kell tennem, mert Isten ezt mondta. Elrohanok még szolgálni, könyvezni, elrohanok a hajléktalanok melegedőjébe télen, elviszem a levest, stb. De véres áldozat miért? Mert nem hálából van. Hanem azért van, hogy megfeleljek. Azért van, mert a vallásos előírások ezt kívánják, hogy akkor vagyok jó keresztény, ha minden héten legalább egyszer, vagy többször megteszem a magam vallásos cselekedeteit. És ezek véres áldozatok, mert nincs hozzá kedvem, de meg kell tennem. Nem tudom, hogy küzdünk-e ezekkel az érzésekkel. Ha nem, akkor adjunk hálát. És azt mondja a Biblia itt, és azt mondja Isten, hogy ezeket nem tudom elfogadni. És miért nem? Azt mondja, hogy enyém az egész föld. Ismerem a mezőszárnyasát, vadát. Ha megéheznék, nem kérdeznélek meg, hogy ehetek-e. És ugye a 14. versben fölteszi a kérdést, hogy vajon iszom-e a bikáknak a vérét, és eszem-e a bakoknak a húsát. Vajon Istennek tényleg arra van-e szüksége, hogy én véres áldozatokat mutassak be, és itt most szigorúan átvitt értelemben értsük. Hogy vért izzadba tegyem a vallásos dolgokat. És úgy éljem ezt meg, minthogy én most áldozok. Mert Istennek ez jár, Istennek ezt meg kell tennem, különben, és hallom a lelkemben az igéket, hogy aki nem áldozik és nem adja oda a javait, azt Isten megfeddi. Tényleg erre van a Teremtőnek szüksége? Mire van szüksége? Azt mondja, hálával áldozz az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek minden fogadásodat. Nem az a baj, hogy áldozol. Azt mondja Isten, nem az a probléma. Hanem az, hogy hogyan áldozol. Hálával? Vagy véres áldozat csupán? És azt érzed, hogy meghasad a lelked, mert az idődet veszed el, a családod elől veszed el az időket, mert rohanni kell tenni a vallásos dolgokat. Én most lehet egy picit kisarkítom, de sajnos nagyon sokszor, akár az én életemet nézem, akár pedig, és én azt hiszem, hogy ezzel újdonságot nem nagyon mondok, így egyáltalán az egyházak és a keresztény környezetet nézzük, sajnos ez a tapasztalat. És azt mondja a Biblia, hogy hálával áldozz az Úrnak. Rendben van, hogy áldozol, de az indíték, az valami más legyen. Csak élő kapcsolatban az Istennel tudok neki igazán javakat odaadni és visszaadni. Szóval a vallás, amikor csak arra jó, hogy megfelelési kényszeremet valahogy levezessem, és valahogy megideologizáljam azt, hogy nekem miért kell megerőszakolnom magamat, az nem ér semmit. Ki volt ennek ugye az őse ennek a vallásnak? Hallom, így van. Káin. És Káinról mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy gonosz ember volt. Most én ezzel nem azt akarom mondani, hogy mi gonosz emberek vagyunk, de azt viszont mindenképpen akarom mondani, hogy a káini vallás beszivárog az te életedben, az én életemben is sajnos. És azt mondja a Szentírás, hogy a végidőben ez különösen jellemző lesz. Miért? Mert ugye a megfelelési kényszer jellemzi az egész életünket. A munkahelyünkön, a családunkban, és sajnos az egyházunkban is. Vannak programjaink, egyházi programjaink, és el van mondva, hogy kérem szépen, a nyájnak szüksége van a hívekre. És ugyebár ennek mi a következménye? Az, hogyha egy picit úgy érezzük, hogy most valamiért fáradtság, vagy időhiány, vagy egyéb dolgok miatt nem tudunk úgy teljesíteni, akkor az már azt jelenti, hogy Isten nem tud bennünket elfogadni. Ugye Káinnak is mi volt a baja? Káinnál is az volt, hogy ő eldöntött valamit. Ő nem azt mondta, hogy Isten nem létezik. Azt sem mondta, hogy Isten közelébe nem jó kerülni. Hanem azt mondta, hogy én meg akarok felelni Istennek. És majd én eldöntöm, hogy mit viszek Isten elé. Ne ő szabja meg. Majd eldöntöm, mert őszintén ott vannak a föld gyümölcsei, és én azt oda viszem Istennek. Mert mindenképpen be akarom biztosítani magamnak azt, hogy Isten elfogadjon. És mi ugyanezt tesszük. Be akarjuk biztosítani magunknak azt, hogy Isten elfogadjon. És ezért megfeszítjük az erőnket, és lógó orral megyünk szolgálni. És ennek ugye mi a következménye? Hát tudjuk. Nem biztos, hogy az a szolgálat az valóban olyan is lesz, és azon tényleg átüt, az az isteni kegyelem, amiért pedig ez a szolgálat adatik minden embernek. De megvan a megoldás is. Azt mondja a Szentírásban itt Isten, hogy hálával áldozz az Úrnak, teljesítsd a te ígéreteidet, és azt is megmondja, hogy ahhoz, hogy ez a lelkület kialakulja, az mi szükséges? És én most ezért fordítanám meg ezt a két verset. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. És jön a következő vers, ami ugye előtte van. Hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek minden fogadásodat. Mi tehát az első pont? Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Szóval mindannyian küzdünk nyomorúsággal, nem? Testileg, lelkileg, érzelmileg. Nem feltétlenül a nyomorúság azt jelenti, hogy most a főnökünk a munkahelyünkön ott és akkor nehezíti meg az életünket, ahogy jól esik neki. Nem feltétlenül az a nyomorúság, hogy a családban teszem azt a hitetlen családtagjaink megjegyzéseket tesznek a mi hívő életünkre. Zárójelben nyilván ez is nyomorúság, de nem csak ez a nyomorúság. Hanem amikor nincs kedved imádkozni, amikor nincs kedved szolgálni, amikor már az idő szűkében nem tudod a feladataidat úgy elvégezni, hogy szembe tudj nézni azzal, hogy igen, én ami tőlem tellett megtettem, amikor esetleg a házasságod nem úgy működik, ahogyan kellene, pedig szeretnéd, hogy jobb legyen, amikor esetleg az emberi kapcsolataidban elmagányosodsz, pedig te nem szeretnéd, hogy így legyen, amikor lehet, hogy minden rendben van a házasságoddal, az emberi kapcsolataiddal, de valahogy lelkileg mégis sivárnak és elhagyatottnak érzed magadat, ez mind nyomorúság. Vagy egyszerűen csak nem érzed jól magad, és nem tudod, hogy miért. Mert esik az eső, elázik a ruhád, És ez mind téged feszültséggel tölt el. És azt mondja a Biblia, hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Ez olyan magától értetődő, nem? Hogy hát persze, egy hívő ember az Isten hívja a nyomorúsága idején. Igen, lehet, hogy magától értetődő, csak sajnos az esetek egy részében ezt nem tesszük. Nem azt mondjuk, hogy hát teszem azt, nincs jó kedvem, a jó keresztény mit csinál, megfeszíti magát, és jobbnál jobb igéket idéz, hogy miért legyen jó kedve. És majd elmúlik. És aztán nem múlik el, akkor csodálkozik, hogy most mi van? Most akkor nem vagyok jó keresztény, vagy hogy van ez? És a Biblia azt mondja, hogy erre a megoldás az, hogy hívj segítségül engem. Igen, lehet az, hogy olyan igéket idézek a lelkemben, ami bátorít, de emellett szükséges az, hogy az Isten színe előtt szembenézzek a dolgokkal. És azt mondja Isten ebben a Zsoltárban, hogy a végidőben az emberek, a hívő emberek, most itt nem a hitetlenekről beszél, a hívő emberek elfelejtenek Istennel időt tölteni. És éppen ezért nem fognak tudni hálából áldozni az Istenüknek. Mert nem engedik azt, hogy Isten megszabadítsa őket, mert vagy azt hiszik, hogy ők majd megoldják, vagy azt mondják, hogy hát Istennek ez a probléma túl kicsi, hát mi az, hogy én ezt Isten elé tárom, hát ezt nekem kell megoldani, nekem kell összeszednem magamat, nekem kell a családomat rendbe tartani, nekem kell a házasságomért tenni, nekem kell azért tenni, hogy a gyülekezetben jobban helyt tudjak állni, mindezért nekem kell tenni, Istennek, Isten ezért nem fog tenni semmit, mert ez nem az ő dolga. Sokszor mondjuk ezt, tudatlanul is. Én már voltam így. De a Biblia arról beszél, hogy pontosan az a teremtőnknek az egyik ajándéka, hogy bármilyen nyomorúságban vagy, akár meg tudod magyarázni, hogy miért, akár nem, segítségül hívhatod őt, és mit mond? Én meghallgatlak téged, megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. Sokan teszik föl a kérdést, hogy miért kell Istent dicsőíteni. Isten ezt várja? Ennek örül? Olyan Isten, mint egy, emlékszem ezelőtt egy pár évvel egy riport műsort mutattak a türkmén nagyvezérről. Úgy hívták, hogy Zafar Murat türkmén basi. Nagyon humoros neve volt. Egy ilyen 150 centis emberkét képzeljetek el, aki valamikor pártitkár volt, aztán később, amikor ugye a kommunizmus véget ért Türkmenisztánban is, akkor egyúttal ő lett az új vezetője, a régi új vezetője Türkmenisztánnak, és egyenesen úgy nevezte magát, mint minden türkmének atya. És nagyon érdekes, a riport elmondta azt, hogy hát hogyan is járja át a türkmén társadalomnak az életét, Zafar Murat türkmén basinak a kultusza. A szőnyegektől kezdve mindenhova az ő neve volt bevésve, a tévéműsorok azok csak róla szóltak, és már olyan szintű volt, hogy az öreg egyszer beszólt a tévében, és ha adjatok valami más is, már unom, hogy magamat látom mindenhol. Most már valami normálisabb tévéműsort is adjatok. Volt egy olyan megyei járás, amelyek petíciót indéztek, hogy ő legyen ennek a megyei járásnak az elnöke. Gyakorlatilag az összes megyei járásnak ő volt az elnöke. És hát még sorolhatnám, humorosabb dolgok, onnantól kezdve, hogy a himnuszban csak 10-szer fordul elő a nagy türkmén basinak a neve. Na most Isten nem ilyen. Isten dicsőítésének oka van. Mégpedig az az oka, hogy én megtapasztalom azt, hogy bármilyen testi, lelki nyomorúságomból, olyan is, amire lehet, hogy azt mondanám jó keresztény módon, hogy egy keresztény emiatt nem lehet szomorú, meg egy keresztény örüljön annak, amilyen van, de hát van, amikor ez nem megy. És Isten ezt megérti. A kérdés az, hogy én vajon felvállalom ezeket a dolgokat az Isten színe előtt? Vagy pedig úgy teszek, hogy jó vallásos emberként becsukom a fülemet, a szememet, és nem foglalkozom ezzel, mert hát milyen dolog az már, hogy egy keresztény az nem érzi jól magát. Biblia azt mondja, hogy őszintének kell lenned saját magaddal, és őszintén kell az Istened elé állni. Mert Isten segíteni akar, Isten meg akar szabadítani, ő pontosan tudja, hogy sajnos az emberi élet az tele van nyomorúsággal, akár okkal, akár nem feltétlenül látható okkal, és ő ezzel tisztában van. Hogy olvassuk ezt a 103. Zsoltárban? Eszébe veszi, hogy por vagyunk csupán. És azt mondja, hogy hív segítségül engem. Engedj be az életedbe engem, a nyomorúság idején is. Ne legyen olyan nyomorúság, és még a vallásos nyomorúság se legyen olyan, ami elválaszthat tőlem. És azt mondja, hogy ha ez így van, akkor én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. És hogyha ez így van, akkor képes leszek hálával áldozni, és teljesíteni a felségesnek tett fogadásaimat. Igenis helyes, hogyha fölállítok fogadásokat. És ez miről szól? Arról szól, hogy döntéseket kell hoznom az Isten mellett. De ehhez élő tapasztalatra van szükségem. Ehhez arra van szükségem, hogy Isten kiemel az aggodalmaimból, kiemel a nyomorúságaimból, kiemel a nagy kérdéseknek az özönéből, hogy, és tudjuk sorolni mindenki magának. Meg tudjuk ezt tenni napi szinten. Hogy az Isten elé úgy megyünk, ahogy vagyunk. És nem pedig más mutatunk, mint ami valójában bennünk van. És azt mondja a Teremtőnk, hogy a végidőben Isten népének ebben kell nagy reformációt végrehajtani. Hogy ne automatizmus legyen a vallás, hanem élő tapasztalat. Hálaadásból táplálkozó tapasztalat. És hálaadásból táplálkozó áldozat. Ugye idézve lett az adakozásnál Római Levél 12. Mit mond Pál apostol? Az Isten irgalmára kérlek benneteket, és utána mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket, élő és szent áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, mondja Róma 12. De miről szól? Az Isten irgalmára kérlek benneteket. Vagyis ha nem tapasztaltad meg Istennek az irgalmát, akkor nem fogod tudni odaszánni a te testedet és lelkedet, még akkor sem, hogyha a látszat szerint úgy van. De a Biblia és a Zsoltár gondolatmenete megy tovább. És azt mondja, hogy a bűnösnek pedig ezt mondja az Isten. Hogy mered emlegetni az én szövetségemet, és a te szádra venni az én igémet? És sorolja. A paráznápal és a tolvajjal cimborálsz, tisztátalan a te beszéded, testvéredet is szidalmazod, és elfelejtkezel a te teremtődől. Na most ugye, nagyon sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy hát igen, ezt Isten a hitetleneknek mondja. Csak az a baj, hogy nem a hitetleneknek mondja. Hiszen úgy kezdi, a 16. verstől, hogy mered emlegetni az én rendelésemet? A végidők milyenek lesznek? Vallásos idők lesznek. Ma nem így van? Hát dehogy nem. Egyre több felé kerül elő a vallás. Egyre több felé kerül elő az, hogy a természet fölötti dolgok. Ha nem is keresztények vagyunk, de hiszünk Istenben, a Teremtőben. Ez előkerül. Egyre több helyen. És egyre több helyen mondják, hogy hát kérem szépen, amit eddig tanultunk, ugye idéztem az Isten tiszteletnek az elején, hogy ugye nem keresztény, kifejezetten nem keresztény gondolkodók is azt mondják, hogy a darwinizmus, ez az anyagias világot hirdető evolúció, ez már halott. Ez nem tartható fönn ez az elmélet, tehát kell valami, vagy valaki álljon a világ fölött. És én is azt mondja a Teremtő, hogy kevés az, hogy én emlegetem az Istent. Emlegetem az ő beszédét, az ő igéjét. Meg emlegetem az ő szövetségét. Ja, hogy mondja Ezékiel könyve? Ugye Ezékiel próféta idejében is ez volt a nagy baj. Azt mondta Izrael, hogy hát az Úrnak temploma. Hát az Úr csak nem engedi elpusztulni ezt a templomot. Hát ez az Úr temploma, és mi oda járunk. Mi vajon hogy vagyunk ma ezzel? Mi is az Úrnak templomába járunk, de vajon ami beszédünk? És itt ugye nagyon sokat beszél ez a Zsoltár a beszédről, a legtöbbet szinte. Ugye azt mondja, hogy eleve megveted az én igémet, ugye mondja Isten a feddésben. Nem törődünk Isten beszédével, éppen ezért az Isten útjait a beszédünkkel sem tudjuk követni. Azt mondja, hogy a te beszéded az tisztátalan. Ez az egyik baj. A másik azt mondja, hogy ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznához adod magad. Elnézzük a bűnt. A magunk életében, és elnézzük egymás életében. A leginkább az a baj, hogy a magunk életébe. Mert talán oda lehet, hogy eljutunk, hogy a másik életét azt olyan szépen tudjuk vizsgálni, a magunkét már kevésbé. És azt mondja a Szentírás, hogy te, amikor látod azt, hogy a másik mit tesz, akkor inkább te is hasonlulsz. Mi a nagy baja a kereszténységnek a végidőben? És az Isten állítólagos követőinek a végidőben? Az, hogy szövetkeznek a világgal. Mert keresztény államot építünk, ugye ez ennek a legszélsőségesebb formája, mert a vallást azt mindenhova szeretnénk bevinni, és ezért szövetkezünk a világgal. Vagy ennek egy másik módozata az, amikor ugye Amerikában divat ez a nagy megagyülekezet. Hogy ilyen állítólagos prédikátorok kiállnak, és akkor ilyen nagyon nagy sókat tartanak, és elmondják azt, hogy Isten szeret benneteket. Gyakorlatilag ezt a mondatot ismételgetik egy órán keresztül, csak más megfogalmazásban. Isten szeret benneteket. Az, hogy hogy éltek, hát az teljesen mindegy. De Isten szeret benneteket. Te vajon és én vajon? Merjük-e az életünkkel? És ha kell, akkor a beszédünkkel is azt mondani, hogy igen, Isten szeret bennünket, de Isten szeretetének is van valamilyen szintű feltétele. Annyi bizonyos, hogy valahogy reagálnunk kell az Istennek a szeretetére. Olyan nincs, hogy én közömbös vagyok. Mert hogyha nem foglalkozom vele, akkor az olyan, minthogyha nem számítana semmit. Nem mondhatom azt, hogy hát én kimaradok ebből. Nekem mindegy, hogy Isten meg Sátán hogy oldja meg. Választani kell. Vagy az Isten oldalán állok, vagy a Sátánnak az oldalán. És a Sátán oldalán úgy is tudok állni, hogy nagyon jó ember vagyok, semmi rosszat nem teszek. De jót sem. És azt mondja az Isten az 50. Zsoltárban, hogy te, aki ezt teszed, azt gondolod, hogy én ezt elnézem? Ugye ma nagyon sokszor mi is olyan gondolatokat engedünk meg, hogy hát Isten szeret bennünket, hát végül is odaadta a fiát értünk, hát azért csak valahogy elnézi a dolgokat. És hát a világ, a vallásos világ meg különösen is ezt mondja. A Teremtő jóságos. Ő mindenkit szeret. Úgy, ahogy van. Hát ez igaz egyfelől. De hogyha ennek nincsen következménye az életemre, akkor vajni keveset ér. Ez a tudás, hogy Isten szeret bennünket. És azt mondja a Zsoltáros, illetve hát Isten maga, hogy megfeddelek ezért, és szemedre vetem mindezt. Hogy el ne ragadjon benneteket menthetetlenül. És ugye itt van utalás az ítéletnek a visszavonhatatlan mi voltára. Mert bármennyire is nehezen barátkozunk a gondolattal, de Isten ítéletében sajnos osztályrészünk lehet az, hogy menthetetlenül elragad bennünket. Akkor abban az esetben, hogyha én nem veszem komolyan az ő szövetségét. És mi kell, hogy én komolyan vegyem a szövetségét? Ez a legnagyobb kérdés, és ezt teszi föl, pontosabban ezt válaszolja meg a 23. vers, megint csak, és ez talán a gondolatritmusa a Zsoltárnak, ugye a hálával áldozik az ember. Aki hálával áldoz, annak mutatom meg a szabadítást, mondja Isten. Aki hálával áldoz az Istennek, és az útra vigyáz. Vagyis tapasztalom Istennek a kegyelmét, mert nem szégyellem őt segítségül hívni bármilyen nyomorúság idején. Ez akár valós nyomorúság, akár csak mondjuk úgy, hogy képzelt, mert vannak azért jócskán képzeltek is az életünkben, nekem legalábbis volt már ilyen. Segítségül hívom Istent, és miután megtapasztaltam a szabadítását, annak következménye lesz az életemre nézve. Mégpedig az, hogy hálával áldozok. Tehát igen, a Biblia nem azt mondja, hogy Isten megszabadít engem, és én nagyon örüljek neki otthon a kis bezárt életemben, és erről ne tegyek bizonyságot, dehogy nem. De bizonyságot hitelesen csak akkor fogok tudni tenni, ha emögött valódi tapasztalat van. Mindenek előtt az a tapasztalat, hogy Isten el tud venni az életünkből félelmeket. A jövőtől, az élettől, a jelentől, a betegségtől, meg hát egész sor dolgot lehetne említeni. Hogy bátor emberekké tud bennünket tenni a Teremtő. És ez a legnagyobb tapasztalat. Nem egyszerűen az a tapasztalat, hogy az Isten egy csapásra megold egy-egy nehéz helyzetet, hanem az, hogy egész más hozzáállásom lesz az élet dolgaihoz. Ez a legnagyobb tapasztalat. És a világnak ilyen bizonyságokra van szüksége. Nem egyszerűen arra van szüksége, hogy hát Isten megsegített, és júj, de jó, nekem elértem a buszt. Ne haragudjatok, de ez olyan gyerekes. Ettől nem fogunk jobban megtérni. Isten sokkal komolyabbat akar velünk tenni. Sokkal komolyabb dolgokat akar velünk kezdeni. Egyszerűen ő át akarja formálni a lelki világunkat. Az, hogy a vallásos dolgokat, a vallásos szolgálatainkat, amik lehet, hogy őszinték, de nagyon sokszor nincs bennük erő. Az ettől van. Mert nem hálával áldozunk az Istennek. Mert nincsen mögötte, vagy csak nagyon kevés olyan tapasztalat, ami ténylegesen arról szól, hogy Isten hogyan avatkozik az én életembe. És ez az a tapasztalat, ami valódi gyümölcsként fogja megteremni azt, hogy a vallásos cselekedeteimben nem az erőlködés lesz, hanem valódi odaszentelt odaszállás. És a végidőben, az utolsó időkben ez a legnagyobb kérdés. Nem az a nagy kérdés egyszerűen, hogy hiszek-e Istenben, hanem ez. És azt mondja a Zsoltáros, hogy amennyiben hálával tudok áldozni Istennek, és vigyázok az útra, miért vigyázok az útra? Mert szeretem Istent. Azért. Annak mutatom meg Isten szabadítását. És ez érthető természetesen arra, hogy a földi életem során megtapasztalom Istennek a szabadítását, de azt hiszem, hogy ami a leginkább, legfontosabb, és talán a 22-es vers, ami egy elég lehangoló vers fényében, talán a leginkább a végső szabadításra, az örök haláltól való szabadításra kell gondolni itt a 23. versben. Mert sajnos, ha én elfeledkezem Istenről, akkor nem lesz részem az örök életben. Viszont, hogyha én Istent az életemben középpontként befogadom, Krisztus által, akkor Isten megmutatja a végső szabadítást, ami maga az örök élet. És egy intés, amit a Zsoltáros mond, hogy értsétek ezt meg, hogy ilyen egyszerű az Istennek a törvénye. Nem szabályra új szabály, új parancsra még újabb parancs, még több kerítés, még több korlátozás, hogy már az életünk semmi másról nem szól, csak a vallásos korlátainkról, és az emberek persze, hogy eszük ágában nem lesz idejönni. Hanem arról, hogy Isten szeretete átformálja az életemet. Átformálja az emberi kapcsolataimat, átformálja a beszédemet, hogy miről beszélek, hogyan beszélek, miért beszélek. Átformálja a nyomorúsághoz való viszonyt, az önmagam nyomorúságához, és persze a másik nyomorúságához való viszonyomat, mert ez is fontos. Szóval mindent átformál. És erre van szüksége ma az emberiségnek. Vallásos pótcselekvés látnak eleget bőven. Isten félelmet és Isten iránti valódi szeretetet azt kell látni, és akkor fognak jönni. Most én ezt nem azért mondtam el ezt a Zsoltárt, és nem azért szerettem volna ezzel kapcsolatban gondolkodni, hogy most úgy érezzük, hogy hát akkor mindannyian nagyon messze vagyunk ettől. Mert bevallom őszintén, hogy hát ugye a prédikátor mindig magának prédikál. Persze, hogy meg kell érnünk azt, hogy messze vagyunk ettől. Na de hát Isten miért akar szólni az emberiséghez? Azért, mert azt akar, hogy ez ne így legyen. Isten azt akarja, hogy változzunk. És azért, hogy változzunk, elénk tárja, hogy miben kell változni. És én azt hiszem, hogy ez a Zsoltár ezért evangélium, mert Isten nem fogja hagyni azt, hogy az utolsó időkben, amikor a legnagyobb események fognak megtörténni, amiről nagyon fogalmunk nincsen, elképzelni el tudjuk, meg elszoktuk, de biztos, hogy nem úgy lesz. Nem érdeke a Teremtőnek az, hogy olyan módon szóljon hozzánk, hogy tényleg elkezdjünk gondolkodni és elkezdjünk ébredezni? Én azt hiszem, hogy a legnagyobb érdeke az Istennek. Ha már ő ennyit küzdött értünk 6000 éve, folyamatosan, akkor ő ezt meg fogja tenni, és megteszi. És a Jóisten adja azt meg, hogy ezen a Zsoltáron keresztül is közelebb jusson hozzánk az evangélium. Az az evangélium, hogy Istennel lehet minden nap újra kezdeni. És nincsen olyan nyomorúság az életünkből, amiből az ő segítségével, az ő szeretetével, az ő élő kapcsolatával, amit ő felajánl nekünk, ne tudnánk megszabadulni, és ne tudna az életünk megváltozni. Mindenre van Istennél megoldás. És hogy Isten abban adjon kegyelmet, hogy ez ne csak egy ilyen üres szólam legyen, amit már évtizedek óta hallunk, tudunk, olvasunk, meg hirdetjük is, hanem valódi tapasztalat. Mert Isten a végső szabadítást is eltervezte mindannyiunk számára, ami ugye tudjuk, hogy micsoda, az örök élet természetesen, hiszen ez a végső szabadítás, mert bár lehet nagyon tartalmas, vallásos földi életünk, és lehet, hogy ezek a dolgok mind megvalósulnak a földi életünkben, amiket az 50. Zsoltárból most egy picit sikerült megérteni, de hát ha nincsen örök élet, akkor mindez vajni keveset ér. Isten az örök életet adja nekünk, és az örök életben fogjuk megérteni igazán azt, hogy mit jelent az igazi hála az Isten iránt. És hogy Isten ebben adjon nekünk kegyelmet, hogy napról napra több tapasztalatunk legyen ezzel kapcsolatban. Amen.